Itt van ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Drenyovszky Irén gyermekorvossal Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádióban dr. Drenyovszky Irén gyermekorvos asszonyt, aki a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának tiszteletbeli elnöke. Kedves doktornő, úgy tudom, hogy valamilyen idézettel készült, hogyha ezt az idézetet elmondaná kedves hallgatóknak, és ezzel kapcsolatban valamilyen személyes történetet vagy gondolatot elmesélne nekünk.
Köszönöm a hívást, és mondanám az igét. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Nekem ez 11 éves koromban lett az igém, amikor is úgy éreztem, hogy az Isten ezt pont személyesen nekem mondja. Mint gyermekorvos azt tapasztalom, most már ugyancsak iskolákban dolgozom, hogy nagyon rászorulnak a gyerekek, de a felnőttek is, hogy személyesen kapcsolódjanak az Istennek a szeretetéhez. Mert hisz Jézus Krisztus minnyájunkért meghalt, de azt, hogy személyesen én hozzá tartozom, és én vele élhetem az egész életemet, és hogy nekem örök életem van, és vele élem az örökké valóságot is, ez egy olyan nagy biztonság, amit ezekben a felbomló családokban, és sok mindennel küszködő gyerekek és ifjúság és öregek körében, ez egy annyira fontos, én úgy gondolom, hogy hogy lett ez nekem személyes, azt is érdemes elmondanom. Az iskolában, a Deák téri evangélikus iskolában, az osztályban 4 gyerek készült konfirmálni, és jártak ilyen előkészítőre, és egyszer csak elkezdtek nagy örömmel arról beszélni, hogy ők megtértek. Na, akkor jött a hitvita, szükséges a megtérés, nem elég az, hogyha hiszünk. De ezek úgy megváltoztak, ezek a lányok, tele voltak örömmel, szolgálatkészséggel, aranyosak voltak, úgyhogy elkezdtem irigykedni rájuk, és elkezdtem imádkozni azért, bárcsak én is megtérnék. Csak a következő nyáron volt egy konferencia, és ott ez az ige teljesen átjárt engem, mint hogyha személyesen nekem mondta volna Isten, és átölelt volna az ő szeretetével. Azóta már eltelt 70 év, és én tapasztalom az egész életemben azt, hogy az Istennek a szava az igaz és hűséges. És így tudnám elmondani azt, hogy milyen sokszor az ember úgy érzi, mint hogyha a mennyországnak egy kis előízét érezhetné. Például most 2 nappal ezelőtt a dédunokámat ringatgattam, altatgattam, dudoltam neki ilyen Isten dicsőítő éneket, és egyszer csak ez az 1 hónapos baba is elkezd hangicsálni. Hát az embernek valami annyira nagy öröm járja át a szívét. De a praxisról is tudnék mondani példát. Súlyos, halálos beteg mellett ülök éjjel az ügyeletben, ez még a László kórházban történt, és akkoriban ezt a betegséget, amiben ő szenvedett, Waterhouse-Friderichsen-szindrómát alig-alig lehetett gyógyítani. Szinte a diagnózis egyenlő volt a halállal. Mindent, amit lehetett, megadtunk, és ott ültem éjjel a kis haldokló beteg mellett, és imádkoztam. Egyszer csak látom, hogy megindult a vese működése, és meggyógyult ez a gyermek. És ez egy akkora nagy öröm, az orvos számára, a család számára, hogy az Isten meghallgatja az imádságainkat. De el tudnám mondani az egész életben, hogy a ifjúi örömökben, a párválasztásban, a pályaválasztásban, mindenben tulajdonképpen az Isten vezetett és tart ma is. És azt is tudom, hogy akár élünk, akár halunk, az övéi vagyunk. És ez egy olyan nagy megnyugvás, amit kívánok mindenkinek, és bárcsak minél előbb és mennél többen hallanák meg ezt a szót személyesen.
Először szeretném megkérdezni, hogyha a gyerekkoráról, a fiatalságáról, a szüleiről mesélne a kedves hallgatóknak.
Hát nekem nagy ajándékom az, hogy édesapám hitoktató lelkész volt, evangélikus hitoktató lelkész, és aki úgy gondolt minden tanítványára, inkább a középiskolások tartoztak hozzá, kivéve az az iskola, ahova én is az alsó négyet jártam, mert azok 6-tól, ő pedig általában 10-től 18 éves korig volt a hitoktató. Mindenkire úgy gondolt, mint akiket segíteni kell abban, hogy a teljes életükre, az örök életükre készítse fel őket. Tehát ő nem arra igyekezett, hogy gyerekes módon vagy népszerűen közölje a hit igazságokat, hanem arra, hogy személyes kapcsolatba hozza az embereket a megváltójukkal. És ez volt az egész élete célja, és különös módon 1944-ben még a püspöktől azt a feladatot is kapta, hogy az áttért zsidóknak is a hitoktatója legyen. És ő ezt is nagyon komolyan, halálos komolyan vette. Hát sajnos a második világháborúnak a végén ő éppen egy deportált testvérnek a segítése közben elkapta a kiütéses tífuszt, és abban halt meg. Az édesanyám pedig egy nagyon nagy szívű, meleg szívű védőnő volt Kispesten, és hát ő is a gyerekek és a családoknak a testi-lelki jólétéért, öröméért küzdött, és nem volt különbség, hogy ki milyen családból származik, személy szerint szerette a gyerekeket és a családtagokat, és úgy emlékszem rá, hogy bajba jutott családokért együtt a mi családunk imádkozott esténként azokért, akik így bajba voltak. Tehát mind a két szülőm, és két bátyám, egyik már meghalt sajnos, és ővelük pedig megtanultam az élet küzdelmeit gyerekként, és később pedig nagyon nagy segítőim voltak abban, hogy én mindenben részt vehettem, mert mindig volt kísérőm. És tulajdonképpen csak hálát tudok adni az Istennek a szüleimért és a testvéreimért.
Igen, úgy tudom, hogy a mai Erkel Ferenc iskolába járt, ugye?
Annak idején.
Ugye ez
egy
volt
négy évet, igen.
Négy évet, és utána
és
az evangélikus,
a
Deák téri evangélikus gimnáziumba.
Igen.
Milyen tanárai voltak, vagy kikre gondol szeretettel?
Igen. Az elemi iskolának az volt a csúcsa, hogy ez volt az egyetlen elemi, ahol az édesapám hittan tanított, de én azért hallgattam a többi hittanórákat is, mert hisz az evangélikusok aránylag kevesen vannak, és máskor volt az evangélikus hittan, mint a katolikus, úgyhogy megismerhettem az osztálytársaimnak a hitvilágát is, de egészen iskoláskor előtt is már a Deák térre készültem, annyira az elhivatás volt, és mire oda kerültem 10 évesen, addigra az már a kicsiknek nem gimnázium volt, hanem evangélikus általános iskola, és majd csak 14 évesen lett gimnázium, és akkor már csak 2 évig járhattam oda, mert ezt az iskolát megszüntették. De nagyon jó tanáraim voltak, az osztályfőnököm Veres Ili néni, csupaszív, aranyos, a testnevelő tanárunk Hauser Henrietta, hát ő egy világhírű, nagy ritmikus sportgimnasztikában és mindenféle sportágban nagyon híres és lelkes tanárnő volt, úgyhogy őrá még így öregkorunkban is emlékszünk és csináljuk azokat a gyakorlatokat, amiket ő ajánlott. Aztán később pedig az egyetemen, hát ott nagyon sok jó tanárom volt, a Kis Ferenc az első fél évben, vagy egy évig. Aztán a gyerekgyógyászaton is jó tanáraim voltak, de tulajdonképpen nagyon sok nagyszerű előadó és nagyszerű ember volt, akik több, tehát részben az orvos-beteg kapcsolatra, részben a tudományra való inspirációban sokat tanítottak, tudnám mondani a Bálint professzort, vagy a Magyar Imlét. Aztán, amikor kikerültem már a László kórházba, akkor ott a Voltai Béla, a Csapó tanár úr, és a körzetben pedig talán a Csoma Esztert tudnám mondani, Ruszt Irént, akik példaképek voltak, és bizonyos dolgokban sokszor jutottak eszembe, hogy ők hogy csinálnák ezt a feladatot, hogy oldanák meg.
Úgy tudom, hogy kitüntetéssel végezte el az egyetemet, azért ez se semmi, és ez is nagyon sok mindent mutat önnel kapcsolatban. A következő kérdésem az lenne, ami tényleg egy érdekes kérdés, hogy mikor döntötte el, hogy például orvos lesz, és főleg, hogy gyermekorvos. Meg gondolom, hogy ez is egy pillanat eredménye volt.
Valahogy ez olyan természetes volt, hogy az embereken való segíteni vágyást a hozzám képest legmagasabb szinten szerettem volna végezni. A kis elemista koromban még tanítónéni akartam lenni, de aztán pedig már mindig az orvosi vonalon gondolkoztam, mert édesanyám, mint védőnő valószínűleg nagyon sokat jelentett ebben a döntésben, mert úgy igyekezett beszélni az ő munkatársairól, orvosokról, hogy az nagyon tetszett, és szerettem volna én is ezt a vonalat képviselni. Tehát a legtöbbet adni, amit csak lehet ezeknek a kis beteg gyerekeknek, meg megelőzni a betegséget.
Egy nagyon érdekes dolog történt az életében, és ez pedig az, hogy létrehozták a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságát. 1989-ben történt. Ha erről egy kicsit bővebben beszélne nekünk, hogy mi a társaságnak a célja.
Igen, tehát az egészségügyiek, azon belül is az orvosok érzik azt, hogy az ő munkájukhoz feltétlen szükség van az Isten segítségére. Ő ad bölcsességet, tanácsot a kezeléshez, és áldást a munkánkra. Bizonyos nehéz kérdésekben, hogy az ember biztos összehasonlítási alapot, biztos origót találjon. Tehát az életkérdés ez rendkívül fontos, és hogy tudom én az embereknek az életét megtartani, segíteni, ehhez kötni kell magunkat egy fix ponthoz, és mi a Jézus Krisztushoz kötöttük magunkat. És ez tulajdonképpen már az egyetemi évek alatt, meg fiatal orvoskorunkban is kerestük egymás társaságát. De abban az időben ez tulajdonképpen hát olyan illegális dolog volt. Nehéz volt úgy összejönni, hogy az Isten nevében tárgyalunk dolgokról. 81-ben Dresdában volt egy nemzetközi konferencia, amire meghívást kaptunk, és hatan mentünk oda el, és ott a hátrányos helyzetű gyermekekről, nyomorék gyerekekről volt szó, és hát találkoztunk a nemzetközi társaságnak néhány vezetőjével, és kedvet kaptunk, és bátorságot ahhoz, hogy azon túl aztán itthon is rendeztünk konferenciákat, amire sok embert meghívtunk, és rengetegen el is jöttek. Például arra emlékszem, hogy a Szent Ágotai János tartott egy előadást, és ez talán ismerős a Volt Skála áruházzal szembeni református templom, ott gyűltünk össze, és még a magasabb szintekről is lógtak az emberek, annyian tele volt a templom, és arra emlékszem, hogy nagyon bátran a feltámadásról beszélt, hogy ő pedig biztos abban, hogyha ő meg is hal, őt, mint Szent Ágotai Jánost, az Úristen újra föl fogja támasztani, és él a mennyországban. És ez akkor olyan nagy dolog volt, ezt így ország világ előtt kijelenteni. Tehát ilyen rendezvényeink voltak. És amikor aztán már lehetett egyesületet alapítani, ez 89-re, mi már tulajdonképpen készen voltunk az egész alapszabállyal és a terveinkkel, szerettünk volna keresztény szülészetet, keresztény kórházat, népünknek az életében minden, ami az élettel kapcsolatos törvényhozás vagy fölmerülő kérdések voltak, igyekeztünk a szavunkat hallatni, úgy, ahogy arra minket a Szentlélek inspirált, és ahol csak lehetett. Úgyhogy azt gondolom, hogy annyira széleskörű az, ami feladatot az Isten ránk bízott, nagyrészt az, hogy betegeinket az ő nevében kezeljük, az ő nevét ne hallgassuk el, ha lehetséges, akkor misszionáljunk is, hogy az örök életre jussanak, de ugyanakkor úgy fejlesszük a tudományt is, hogy az ő segítségével ez az embereknek a javára legyen.
Nagyon szépen megfogalmazta ezeket a dolgokat, de tömören a társaságok alakuló ülése, vagy ülése után egy pár mondatba ugyanez gyönyörűen és tömören meg van fogalmazva, ezt hagyj olvassam fel
a
kedves hallgatóknak is. Így fogalmazták meg önök, hogy a társaságunk célja, hogy válogatás nélkül minden ránk bízott ember testi, lelki, szellemi egészségét szolgáljuk, beleértve a családjába, környezetébe, a társadalomba való beilleszkedését is. Ennek érdekében fogjunk össze, segítsük, erősítsük a Jézus Krisztust, Urunknak valló orvosokat és céljainkkal egyetértőket, hogy az emberek betegségeinek megelőzésében, gyógyításában, rehabilitációjában végzett munkájukban eredményesen állhassanak helyt. Hát én azt hiszem, hogy ebbe tényleg nagyon tömören minden benne van, amit csak el lehet képzelni, és a legszebb gondolatok vannak itt megfogalmazva, legalábbis egyik része. Ezt nyugodtan még kiegészítheti.
Igen. Amióta ez az írás és az alakulás megtörtént, azóta már bevontuk azt, hogy rendes tagok lehetnek azok is, akik nem orvosok,
igen,
hanem például nővérként, vagy egyébként dolgoznak az egészségügyben. Ugye, mert eddig is lehettek ők tagok, de úgynevezett pártoló tagok voltak, akiknek volt szavuk, de nem volt a választásban joguk arra, meg hogy nem lehetett vezetőknek választani őket. Így aztán most teljes egyenlőség van az egészségügyiek körében.
Értem. Évente országos konferenciákat rendeznek, ez is egy fontos, igen, dolog, és megjelenik egy lapjuk, aminek az a címe, hogy Tál és Kendő.
Igen.
Ha erről mesélne, hogy ez pontosan mi,
igen,
mit jelent, mit akar.
Fantasztikus volt az, amikor megalakulhattunk, ez 1989. február 11-e, amikor indult, és akkor pontosan 100-an voltunk, és mindenféle felekezet képviselve volt, mindenféle szakma és korosztály. Az volt a különös, hogy egyik medikus, akkor medikus volt ugye még, megírta ezt az eseményt, és az Orvos Egyetem lapjába megjelent. És erre aztán fölbátorodtunk, hogy kellene nekünk egy olyan lap, amiben közöljük, hogy mi történik, meg hívogatni tudjunk, nyilatkozni tudjunk dolgokban, és akkor a Margitai Erzsébet kolléganőm, ő lett a főszerkesztő. És mivel hogy a nemzetközi társaságnak, ahova tartozunk, a logójában benne van egy kereszt, egy tál és kendő, azt gondoltuk, hogy mivel ugye ez a tál és kendő azt jelzi, amikor az Úr Jézus megmosta a tanítványoknak a lábát az utolsó vacsoránál, hogy mi nekünk is ezt az alázatot és az emberek iránti szolgálatot ki kell fejeznünk, hát legyen a lapunknak a címe Tál és Kendő, mert először csak híradó volt, de hát híradóból nagyon sok van. De a Tál és Kendő az ilyen speciális, egy kicsit magyarázatra szorul mondjuk, de mégis a logóval együtt érthető. És így jött össze ez a lap. És ebben aztán mind a külföldi híreket, mind a hazai eseményeket, mind etikai problémákat, mind tanúságtételeket, cikkeket gyűjtögettünk össze. Minden lapszámnak a megjelenése tulajdonképpen egy isteni csoda, mert mindenki nagyon elfoglalt, nehezen ül le írni, aztán külön, hogy ki legyen aztán a tördelő szerkesztő, a nyomda, pénz legyen rá. Tehát nagy dolog volt, és minden egyes számot úgy éltünk meg, hogy előtte imádkozva, és utána hálát adva, hogy megjelenhetett. És azóta is működik még ez a lap.
Dr. Drenyovszky Irén gyermekorvossal Molnár Péter beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órakor hallható.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu